Kedves hallgatók, a mai témánk példabeszédek könyvében szerepel a 20. fejezetnek a 30. versében. Tehát aki ki szeretné keresni példabeszédek könyve 20. fejezetének a 30. versét, a következőképpen olvasom. A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt és a belső részekig ható csapások. Ugye példabeszédek könyvét Salamon szerezte, azt olvassuk róla, hogy mintegy 3000 példabeszédet szerzett, ő volt Izrael harmadik királya. És hogyha a példabeszédeket megnéznénk a görög nyelvben, milyen szó szerepel, akkor ott a paromia szó szerepel, ami magyarra lefordítva ennyit jelent, hogy közmondás, jelképes beszéd, hasonlat. Aminek a hétköznapi életben nagyon fontos mondani valója van az élet gyakorlati oldalát tekintve. A kérdést így is fel lehetne tenni, hogy milyen bekékült sebek érnek bennünket az életben, amelyek jelképes módon bekékülnek bennünk, ugyanúgy, mint amikor megütjük magunkat, és a sebeink egy idő után bekékülnek. Melyek ezek a belső részekig ható csapások, amely ma az embereket érik? Ugye, amikor becsapnak bennünket, amikor kihasználnak bennünket, amikor megpróbálnak érzelmileg uralkodni rajtunk, a féltékenység, a sebző szavak, amikor a szülők csalódnak a gyermekeikben, amikor a gyermekek csalódnak a szüleikben, a szerelmi csalódás, ugye amikor a szerelmi csalódás miatt az egyik fél mindig roncsolódik, amikor az emberek a hitükben csalódnak, a magányosság, az értéktelenség érzése, az állástalanság, amikor megpróbálnak uralkodni rajtunk, és legvégső soron a legnagyobb belső részekig ható csapás, ami ma éri az embereket, ez pedig a haláleset. Amikor az emberek baleset vagy betegség következtében a legközvetlenebb álló családtagjaikat veszítik el. Kedves hallgatók, ezek a bekékült sebek azok, amelyek nagyon mély nyomot tudnak bennünk hagyni, és egy ószövetségi proféta azt mondta, hogy ennek hatására kiszáradt az öröm az emberek közül. Milyen döbbenetes megfogalmazás ez, hogy kiszáradt az öröm az emberek közül. Az emberek nem tudnak jó értelemben örülni egymásnak. Nincs öröm az emberek között, mert ezek a belső részekig ható csapások eleven érik az embereket. Kedves hallgatók, vajon a problémák, szenvedések, fájdalmak, kínok, rövid vagy hosszú távú sebek a véletlenek következményei? Fel lehetne így is tenni a kérdést, ha van Isten, akkor lehetnek-e az életünkben véletlenek? Vajon tehetetlenül ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a belső részekig ható csapásoknak? Mi eleve úgy jöttünk a világra, hogy Babits Mihály mondja, hogy szenvedésre lettünk mi. Sokan úgy gondolják, hogy ez az élet egy nagy csalódás, eleve ilyen volt, ilyen is marad, nincs mit tenni, sebeket kapunk, sebeket adunk, ez a természetes életnek a velejárója. Kedves hallgatók, hogyha mélyen belegondolunk az emberi történelmünkbe, akkor azt kell látni, hogy az egész emberi történelmünket átszőtte a sebek kapása, sebek adása, amelyek miatt önkéntelenül is kérdések merülnek fel az emberekben, hogy miért a szenvedés, miért a rossz. Akvinói Tamás a középkor derekán mondta, hogy mivel van szenvedés a világban, ez azt bizonyítja, hogy nincs Isten. Mert hogyha lenne Isten, akkor nem lenne szenvedés, és mivel van szenvedés, így nincs Isten. És ezek a kérdések folyamatosan megfogalmazódnak az emberekben. Olyan kérdések is megfogalmazódnak, hogy vajon az Isten kivételez az egyik emberrel, és kivételez a másik emberrel. Miért van ma a világban az, hogy az egyik ember gazdag, az egyik ember jólétben él, az egyik ember boldog, a másik ember pedig belső részekig ható csapások érik. Vajon az Isten kivételez az emberekkel? Vagy hívő emberek szokták feltenni a kérdést. Én azt gondoltam, mivel már az Isten útján járok, és elfogadtam az Istent, akkor soha, de soha nem érnek engem szenvedések és próbák ebben az életben. Én azt gondoltam, hogy ha már elfogadom az Istent, akkor ezek a dolgok nem jönnek létre az én életembe. Vagyis kedves hallgatók, azt a megállapítást kell tennünk, hogy világnézetre való tekintet nélkül az emberiség szenved. Ha mélyen belenézzünk a világunknak az állapotába, akkor azt látjuk, hogy tényleg kiszáradt az öröm az emberek közül. Nincs ma szeretet a világunkban, az emberek nem egymás épülésére érnek, hanem önző módon kihasználva egymást, mindenki a saját maga életét próbálja egyengetni, és ennek egyenes következménye az, hogy szenvedés lesz a világunkban. Természetesen nagy erőfeszítéseket teszünk mi emberek a szenvedés enyhítésére, mind világi, mind egyházi szinten, legalábbis megkíséreljük valahogy ezeket a szenvedéseket enyhíteni. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy különböző vallások képviselői hogy viszonyulnak a szenvedéshez. Egy alkalommal Buddha mondta, hogy az egész lét egy szenvedés, és ettől egyféleképpen lehet megmenekülni, a lét utáni vágyat kell megszüntetni, mert a lét szenvedés, a nem lét megnyugvás. Mohamed mondta, a szenvedés ellen nincs mit tenni, el kell fogadni úgy, ahogy van. Vagy különböző indiai vallások mondták, hogy a szenvedés az nem valóság, az egy illúzió. Ugyanolyan illúzió a szenvedés, mint a bennünket körülvevő világ. És mivel a bennünket körülvevő világ nem létezik, így a szenvedés sem létezik, tehát nem kell komolyan venni a szenvedést. Kedves hallgatók, szenvedés kérdését a mai alkalommal szeretném, hogyha közösen meg tudnánk vizsgálni a Szentírás oldaláról is, hogy a Biblia mit mond magáról a szenvedésről. Egy alkalommal hallottam egy történetet, amely a következőképpen szólt, egy ember az igazság útján járt, letért az igazságról és beleesett egy nagy szakadékba. Aztán jöttek különböző vallások képviselői, és mindenki jó tanácsot próbált neki adni, hogy miért esett ebbe a szakadékba, de egyik sem nyújtotta a kezét, hogy kihúzza onnan. Mindegyik elmondta a maga véleményét, hogy ha a jó úton jártál volna, akkor nem estél volna be ebbe a szakadékba, és aztán mindenki ott hagyta azt az embert. És akkor a történet így végződik, arra jött Jézus Krisztus, nem szólt semmit, lehajolt ahhoz az emberhez, nyújtotta a kezét, és kihúzta a szakadékból. Kedves hallgatók, a Szentírás ennek az Istennek a jellemét mutatja be előttünk csodálatosan, ennek az Istennek a cselekedeteit. Azt olvassuk Jakab apostol levelében az első fejezetnek a 17. versében, hogy minden jó és tökéletes ajándék felülről származik, és a világosságok atyától száll alá, vagyis az Istentől csak a jó dolgok származnak. Nem ő az oka a bennünket körülvevő szenvedésnek. Az Isten, amikor megteremtette a világunkat, akkor a teremtés végén szétnézett, és azt olvassuk Mózes első könyve első fejezetének 31. versében, hogy amikor szétnézett, akkor azt mondta, hogy ímé minden nagyon jó volt. Tehát az Isten, amikor megteremtette a világunkat, és benne bennünket embereket, akkor ott még minden tökéletes volt. És az Úr azért teremtette meg az emberiséget, mert ő soha semmiben nem keresi a maga hasznát. Ő mindig ezt a szeretetet, ami az ő jelleméből fakad, megkívánja osztani az emberiséggel, és ezt a szeretetét úgy kívánta megosztani velünk, hogy a saját képére és a hasonlatosságára megteremtett bennünket, és a mi földünket lakásunként megalkotta, hogy egy boldog közösségben éljünk az ő szeretetével körülvéve. És ezt a csodálatos ajándékot tovább fokozva megadta nekünk a választás szabadságát. És a Szentírás ebben egyedülálló, hogy egyértelműen kinyilatkoztatja előttünk, hogy az Isten úgy teremtett meg bennünket embereket, hogy nem vagyunk predesztinálva se a jóra, se a rosszra, mi magunk dönthetünk, hogy melyik úton kívánunk járni. Nekünk adta a választás szabadságát, vagyis mi dönthetjük el, hogy az életet választjuk, vagy a halált. Feltárta mindkét dolog következményét, vagyis elmondta, hogy a vele való közösség, a hétköznapokban a békességet, a szeretetet és a jólétet fogja megadni. A tőle való elfordulás pedig a gyötrelmet, a fájdalmat, a kint és legvégül a halált fogja okozni. Ezt még a történelmünk elején, az emberiség történelmének az elején feltárta. Kedves hallgatók, a Szentírás olyan döbbenetesen kinyilatkoztatja előttünk, hogy döntöttünk. Egyértelműen bemutatja a Szentírás, hogy mi döntöttünk, választottunk. Engedjék meg, hogy felolvassam ezt Ézsaiás proféta könyve 30. fejezetének 15. versében, hogy mi volt ez a dolog, amit mi döntöttünk. Tehát Ézsaiás proféta könyve 30. fejezetének a 15. verse így szól. Mert így szól az Úristen, Izraelnek szentje, megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna, csöndességben és reménységben erősségetek lett volna, de ti nem akartátok. Kedves hallgatók, ebben az egy mondatban benne van, de ti nem akartátok, vagyis mi emberek nem akartuk az Istennel való közösséget. Pedig, hogyha mélyen belegondolunk, akkor minden ember a szíve lelkéből, mélyéből akarja a békességet, a szeretetet, az Istennel való együttmaradást. De a Szentírás mégis kimondja egyértelműen, hogy mi nem akartunk az Isten közelében maradni, és ennek az lett a következménye, hogy minden ember a saját maga útján halad. Ézsaiás, Hoseás proféta ez döbbenetesebb, tovább viszi ezt a gondolatmenetet, és azt mondja, ennek az lett a következménye, hogy elfordultunk Istentől, és mindenki a saját maga útján halad, hogy nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a földön. És az emberek lopnak, paráználkodnak, betörnek, egyik vér a másikat éri. És az emberek nem szeretik egymást. Mert mindenki a saját maga útján járt, és nincs szeretet, és legfőképpen nincs Istennek ismerete a földön. Kedves hallgatók, a Szentírás ezt nevezi bűnbetegségnek, és legfőképpen az elménkbe. Legfőképpen az elme betegedett meg, és a meghomályosult gondolkodásmódunknak a jellemző, öntörvényű megnyilatkozása, hogy az én életemnek én vagyok az ura, azt csinálok vele, amit akarok, és ebbe senki ne szóljon bele. Ugye mennyire ismerős? Hányszor megfogalmazódik bennünk is, hogy az én életembe senki ne szóljon bele, az én életemmel majd azt csinálok, amit akarok. Kedves hallgatók, ez a fajta gondolkodásmód hozta létre azt, hogy megszakadt az életadó Istennel a kapcsolatunk. És szenvedjük is nap, mint nap ezt az elszakadást az Istentől, ha mélyen, nem önző módon, hanem a másik emberre tekintve nézzük, hogy a mai világunk hova tart és hol halad. Hogy nap mint nap az emberek mennyire szenvednek. Mennyire ilyen belső részekig ható csapások érik az embereket. De a Szentírás csodálatosan kinyilatkoztatja előttünk, hogy az Isten nem hagyott magunkra bennünket, mikor mi elszakadtunk tőle, hanem ő a világ megalapítása előtt létrehozta a megváltási tervet, a személyre szóló megváltási tervet, hogy a saját utainkról a vele való boldog közösség útjára térjünk vissza. Kedves hallgatók, mert mi az Isten akarata? Hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Ezért azokat a fájdalmakat, azokat a sebeket, amelyek jogosan vagy jogtalanul érnek bennünket, ő csodálatosan felhasználja e szent cél érdekében, hogy kiszabadítson a halálból, hogy a szenvedést áldásunkra tudja fordítani, mert ez a legalkalmasabb mód arra, hogy visszatérjünk az Isten közelébe, és ráébredjünk arra, hogy az Istentől mennyire távol élünk. Kedves hallgatók, a mai témánknak ez a fő mondani valója, hogy Isten miképp tudja felhasználni saját életünkben megjelenő kéklő sebeket, saját életünkben létrejött belső részekig ható csapásokat, a vele való kapcsolatú és ezt most nagyon ki szeretném hangsúlyozni, amennyiben őt szeretjük. Mert az Isten csak akkor kodni vele kész a belső részekig ható csapásokat, amelyek érnek bennünket az életben, az áldásunkra fordítani, ha készek vagyunk vele együtt működni. Kedves hallgatók, tegyük fel önmagunknak a kérdést. Egyéni életünkben megjelenő megpróbáltatások milyen magatartást váltanak ki belőlünk? Amikor érnek bennünket megpróbáltatások, vajon engedjük-e magunkat nevelni ezek által, vagy nem? Akarjuk-e a gyógyítást, vagy fellázadunk ellene, és engedjük azt, hogy ezek a bekékült sebek elfekélyesedjenek? Kedves hallgatók, itt is rajtunk múlik a választás. Hogyha belső részekig ható csapások érnek bennünket, már pedig a mai világban bárkit érhetnek ilyen csapások, a nagy kérdés az, hogy hogy gondolkodik a megpróbáltatásban. Engedi-e magát nevelni ezek által, vagy fellázad ellene? Mert az ember valódi jellemét az határozza meg, hogy milyen magatartást tanúsít az őt ért megpróbáltatások során. Rázza az öklét az ég és a környezete felé, és folyamatosan azt mondja, hogy neki milyen rossz, vagy pedig csendesen, alázatosan kimondja, értelmes módon, hogy az orcám szomorúsága által lett jobba az én szívem. És köszönöm néked, Uram, hogy megpróbáltatást adtál az én életembe, mert ezek által voltad ki az én lelkemet a pusztulásnak verméből. Kedves hallgatók, ez a kétfajta gondolkodásmód határozza meg életünk további alakulását jó vagy rossz irányba. Fellázadunk a megpróbáltatások ellen, és rázzuk az öklünket az ég és a környezetünk felé, vagy pedig elismerjük, hogy az orcám szomorúsága által lett jobbá az én szívem. Kedves hallgatók, mert az az ember, aki természeténél fogva nem erős, hanem gyenge, az őt ért megpróbáltatások, igazságtalanságok, sértések, megaláztatások, őt ért fizikai betegségek hatására csalódott, mogorva, keserű ember lesz. És ezt a magatartását legfőképpen a családján próbálja kiélni. Mert ez az ember sohasem önmagában látja a bajnak a gyökerét, hanem mindig másokra próbálja kivetíteni. Az ilyen ember képtelen lelkileg látni, hisz egész lényét azt tölti ki, hogy vele az élet mennyire keserű volt. Vele az élet mennyire elbánt. És ezt folyamatosan mondja a környezetében élő embereknek, hogy őt senki sem szereti, vele mindenki rossz, és mindenkiben ellenséget lát. És ez az ember kiméletlenül ítélkezni fog, és kiméletlenül mindenkiben meg fogja látni azt, hogy én miért vagyok ennyire nyomorult, és ez a másik embert miért nem nyomorult, és akkor okolni fogja a másik embert azokért a megpróbáltatásokért, amelyek őt érték. És ez a szánalmas gondolkodásmód, kedves hallgatók, hova fog vezetni? Ez a szánalmas gondolkodásmód hova fog vezetni? A megkeseredett élethez. Az ilyen emberek folyamatosan megkeseredett életet fognak élni, mert egyfolytában sajnáltatni fogják magukat. A környezetével, a körülöttük élő emberekkel, és folyamatosan azt fogják hangoztatni, hogy vele mennyire keserű az élet, és lelkileg képtelen látni, hogy talán a bajának ő az okozója. De ha nem is ő az okozója, akkor is képtelen felemelni a tekintetét, és meglátni, hogy talán valami cél érdekében történnek vele ezek a megpróbáltatások és ezek a csapások. Nagyon döbbenetes elolvasni a 42. Zsoltár 5. versét, ami pontosan erről szól. A 42. Zsoltár 5. versében azt mondja az írás, hogy megkeseredett a lelkem, és folyamatos zúgolódás van az én csontjaimban. Ugye mennyire ráillik azokra az emberekre, akik egyfolytában azt hangoztatják a világ felé, hogy ők mennyire megkeseredettek? Ők mindenkinek elmondják, hogy ők milyen keserű lelkülek. Ő rajtuk már nem lehet segíteni. Velük az élet mennyire elbánt. Mindig mondják, hogy tudod, megkeseredett az én lelkem, és azt mondja az írás, folyamatos zúgolódás van az én csontjaimban. Példabeszédek könyvében van egy másik bibliavers, ami azt mondja, hogy a búsulásban kegyetlenség van. Mennyire döbbenetes bibliavers ez is, hogy a búsulásban kegyetlenség van. Mert az az ember, aki folyamatosan búsul, az egy idő után kegyetlen ember lesz. Pontosan ezért, amit előbb elmondtam önöknek, hogy a környezetén akarja majd kitölteni a bosszúját. De ugyanakkor ez a kegyetlenség önmaga ellen is fog fordulni. Mert önmagát is meg fogja betegíteni ezzel, ha folyamatos stressz helyzetbe fog élni. 3 évvel ezelőtt leíródott egy bibliavers, amit én úgy gondolok az orvostudomány mind a mai napig alkalmaz. Ez Példabeszédek könyve 17. fejezetének a 22. versében van, amit Bölcs Salamon így mondott, hogy a szomorú lélek megszárítja a csontokat. Ugye mennyire így van ez? Hogy az az ember, aki állandóan szomorkodik, aki állandóan keserű, akinek komoly lelki problémái vannak ez miatt, az egy idő után fizikailag is meg fog betegedni. Ugye ez az úgynevezett pszichoszomatikus megbetegedés. Amikor a lelki megbetegedés magával vonja a fizikai megbetegedést is, és ezért mondja Példabeszédek könyve, hogy a búsulásban kegyetlenség van. Mert az az ember, aki képtelen lelkileg látni, és aki csak önmaga körül forog a problémáiból, és képtelen ebből kijönni, az egy idő után meg fog betegedni. Lelkileg is, és később ez a fizikai betegséget is magával fogja vonzani. Kedves hallgatók, hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy az esetek többségében vajon ez a megkeseredés nincs meg bennünk? Bennünk nem szoktak ezek a kérdések felmerülni, hogy én miért szenvedek? én miért szenvedek a családomtól, én miért szenvedek a gyermekeimtől, a kollégáimtól, a barátaimtól, nekem miért nincs nyugalmam, engem miért nem szeretnek, a családtagjaim miért közösítettek ki, amikor felteszik az Istennek a kérdést, hogy én miért vagyok szegény, a másik ember miért gazdag, én miért vagyok beteg, miért vagyok csalódott, engem miért érnek fájdalmak, kínok. Ismerősek ezek a kérdések? Ugye számtalan esetben megfogalmazottak ezek bennünk. Kedves hallgatók, a Szentírás azt mondja, hogy ha ezek a kérdések meg is fogalmazódnak bennünk, akkor nem követünk el bűnt. Nem követünk el bűnt. A nagy kérdés az, hogy ezeket miként kezeljük. És itt van, hogy most bűnt fogunk-e elkövetni, vagy nem. Mert sajnos a bűneset következtében ezek a kérdések ott vannak bennünk. A lelkünkben szinte ott égnek. Csak az a nagy kérdés, hogy ezeket a kérdéseket miként kezeljük. Rázzuk vajon tovább az öklünket az ég és a környezetünk felé, és akkor ezek a belső részekig ható csapások konzerválódnak bennünk, vagyis végérvényesen bennünk maradnak, vagy ökölrázás helyett ezeket a problémáinkat az élő Istennek mondjuk el, tőle várva a segítséget. A Szentírás megadja a választ. Pontosan itt tudjuk nyomon kísérni, hogy az Isten mennyire nem hagyott magunkat, magunkra bennünket a bűneset következtében. Hogy látja, hogy mit okozott a tőle való elfordulás, hogy mennyi kint, mennyi fájdalmat, mennyi megkeseredést. És jól tudja, hogy ezek a kérdések ott vannak az emberek lelkében. És ő adja is a segítségét, de mivel tiszteletben tartja a választás szabadságát, amivel megajándékozott bennünket, ő várja, hogy elkérjük tőle a segítséget, vagy nem. Ő nem avatkozik bele az életünkbe, amíg mi nem kérjük. Rajtunk múlik. Értelmes gondolkodással megajándékozott emberek vagyunk. Azért kaptuk az értelmünket, hogy használjuk. És az Isten elénk mutatott egy utat, hogyha elfogadjuk őt, és bízunk benne, ha az Isten kérdést tisztáztuk az életünkbe. Mert kedves hallgatók, azt mindannyian jól tudjuk, hogy mikor tudunk mi az Istenben bízni feltétel nélkül, ha az Isten kérdést tisztáztuk az életünkbe. Ha a kérdéseket, amelyek bennünk maradtak, hogy most talán van Isten, vagy nincs Isten, mert hogyha itt tartunk még, akkor nem fogjuk tudni az Istennek odaadni a problémáinkat. Ha nem bízunk benne 100%-osan, ha ezek a kérdések megfogalmazódnak bennünk, ha nem ismertük meg az Istent, hogy ki az Isten, mert hogyha egy embert nem ismerünk a hétköznapokban, hagyd tegyen fel önöknek a kérdést, fogunk bízni benne? Fogunk bízni benne? Én azt gondolom, hogy nem. De az Isten kinyilatkoztatta magát előttünk. Lehet, hogy nem látjuk az Istent. Ez a legkisebb probléma. Sok ember fölteszi ezt a kérdést is, ha én látnám az Istent, akkor hinnék benne. Kedves hallgatók, a Szentírás nem bemutatja az Isten jellemét. Egy emberben mi a fontos? Hogy a szemünkkel lássuk, vagy megismerjük a jellemét. Ugye mennyire más a két dolog? Mert ha egy emberre ránézünk, egyáltalán még nem tudjuk, hogy az az ember hogy gondolkodik. De az élő Isten a Szentíráson keresztül kinyilatkoztatta előttünk a jellemét, és ebből tökéletesen meg tudjuk őt úgy ismerni, hogyha bármilyen megpróbáltatások érnek bennünket az életben, akkor bizalommal hozzá tudunk fordulni. Van egy csodálatos vers János evangélium a 6. fejezetének 37. versében, amikor azt mondja az írás, hogy aki én hozzám jő, semmiképp ki nem vetem. Vagyis az Isten azt mondja, hogy fogjuk szaván őt. Nem szemtelenség, ha mi az Isten szaván fogjuk. Mert azért nyilatkoztatta ki előttünk az ő jellemét, az igén keresztül, hogy nyugodtan fogjuk szaván az Istent, hogy aki én hozzám jő, aki tisztázta magában az Isten kérdést, azt én semmiképp nem fogom kivetni. És ez a nagy kérdés, hogy mi ezt akarjuk-e vagy nem. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatosan én nagyon sokat mondó idézetet szeretnék önöknek felolvasni, ami a következőképpen szól. Mind a fiatalokkal, mind az idősekkel nagyon sokszor előfordul, hogy az őket sújtott csapásokat Isten büntetéseként könyvelik el. Úgy gondolják, hogy bizonyára valami rosszat követtek el, és Isten megpróbáltatásokkal ad nem tetszésének kifejezést. Ez azonban nem minden esetben helytálló. Igaz, hogy vannak büntető célzatú megpróbáltatások, sok esetben azonban a mi bölcs Istenünk és Atyánk azzal a szándékkal enged meg szenvedéseket gyermekei életében, hogy próbára tegye őket, csiszolja jellemüket. Sokszor szükségtelenül gyötörjük magunkat, azt képzelve, hogy Isten, akit szolgálunk, semmiképp nem hagyna bennünket szenvedni, ha nem akarna valamilyen bűnünkért bennünket sújtani. Ez téves filozófia. Vannak próbatevő, tehát nem büntető szenvedések is. Hitünk, béketűrésünk, álhatatosságunk próbái ezek, és nem büntetésként sújtanak valamilyen gonoszságunkért. Isten megpróbálja népét, kipróbálja, tanítja, neveli, alakítja arra a feladatra, amelyet idővel be kell töltenie. Tudjuk azt, hogy akit szeret az Úr, megdorgálja. Tehát a próbák nem mindig Isten nem tetszésének a jelei, nagyon sokszor Isten szeretetéről tanúskodnak, és arról, hogy Istennek gondja van ránk. A megpróbáltatások áldásunká válhatnak. Az áldás azonban nem a megpróbáltatásban van, hanem a lelkületben, ahogy a megpróbáltatást fogadjuk és viseljük. Ha türelmetlenül és sorsunk ellen zúgolodva hordjuk, akkor a megpróbáltatás átkot és nem áldást rejt magában. A gazdagító célzatú, de türelmetlenül viselt szenvedés nyomán koldusabbak leszünk. De ha megpróbáltatásainkat türelemmel viseljük, tudva azt, hogy a próbák ami szerető Atyánk eszközei, és általuk akarja megtanítatni velünk, amit másképp nem tanulnánk meg, akkor áldjuk az ő sújtó kezét, és a szenvedések útján küldött mennyei üzenet egyben vígaszt is rejt magában. A sose felejtsük el, hogy Istennek nem jelent problémát rabságunk bilincseit széttörni. Ő nem szűkölködik az eszközekben, amelyekkel szabaddá tehet. Lehet, hogy mi semmi kiutat nem látunk gyötrő helyzetünkből, de Isten nincs korlátok közé szorítva. Mivel mi nem látjuk a szabadulás útját, hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy nincs is szabadulás, és helyzetünk reménytelen. Meg kell tanulnunk tekintetünket a lehetetlennek látszó körülményekről Istenünkre emelni, akinél semmi sem lehetetlen. Ahol az emberi segíteni akarás csődöt mond, Isten ott is mindig tud segíteni. Kedves hallgatók, itt ez a nagy dolog, hogy mi ezt tudjuk-e tisztázni magunkban, hogy a megpróbáltatásokat hogy viseljük el, hogy engedjük-e, hogy ő felszabadítsa a lelkünket ezektől a keserűségektől, hogy begyógyítsa a sebeinket, hogy adja a gyógyítást, hogy adja a nyugalmat, és a szenvedést áldásunkra tudja fordítani, vagy önmagunkban szenvedünk tovább. Ezt megint mi tudjuk eldönteni. Mert ha önmagunkban szenvedünk tovább, akkor azt jól tudjuk, hogy ahogy idéztem is példabeszédek könyvét önöknek, hogy a szomorú lélek megszárítja a csontokat. Hogy önmagunkban sokáig nem tudunk szenvedni, mert a szenvedés néha olyan súlyos és annyira lesújt, hogy valóságosan élő halottak leszünk tőle. És azt gondolom, mindannyian tapasztaltunk, hogy igazából is mi az emberi szenvedés. Ha nem is saját magunkban, de másokra tekintve, vagy a világba tekintve, hogy mi is az emberi szenvedés. Ezért nagyon fontos mindig tudnunk, hogy önmagunkban akarjuk ezt elhordozni, és akkor konzerválódnak bennünk ezek a bekékült sebek, vagy pedig megpróbáljuk valakire rátenni. Kedves hallgatók! Történelmünk során, és a magyar történelemben is, és hogyha vesszük a magyar költészetet is, volt egy olyan költő, aki megírta a Kései Sirató című versét. Ugye József Attila volt, amely egy döbbenetes vers. A vers fő gerince arról szól, hogy az anyai szeretetnek az elmulasztása, számon kérése József Attila részéről, hogy nem kapta meg azt a szeretetet, amire igazán vágyakozott ez a költő. Ha megismerjük József Attila életét, akkor egyértelműen azt a megállapítást kell tennünk, hogyha egy ember szeretet éhségben volt, akkor ez József Attilára nagyon ráillik. Igazából nem kapta meg az anyai szeretetét, mert az édesanya, aki nevelte a három gyerekét, ugye nem tudott velük foglalkozni, mert állandóan munkát vállalt, állandóan dolgoznia kellett, hogy ezeket a gyerekeket valahogy el tudja tartani. És ezt a hiányt, ezt az anyai hiányt Attila szenvedte meg a leginkább. kedves barátom mondta, aki sokat segített nekem itt a körünkben, ennek a versnek az elemzésében, hogy amikor József Attilának azt mondták, hogy te egy zseni vagy, akkor ő azt válaszolta, én nem zseni vagyok, én árva vagyok. Én nem zseni vagyok, hanem én árva vagyok. A vers így kezdődik, hogy 36 fokos lázban égek, és te nem ápolsz, anyám. Milyen döbbenetes a versnek a kezdése is. Hogy egy belső égés van bennem. Egy szeretet égés van bennem. Szeretni szeretnék, de sajnos nem tudok. Szeretnélek szeretni téged, anyám, de már nem vagy itt. Már nem tudlak téged szeretni. És a költő az ő cserben hagyásának, az ő személyes elárulásának tekintette édesanyja halálát. Szinte vádlón szólt ebben a versben az édesanyjához. Azt mondja, miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengesd egy láda fenekén? Ezért tetted? Ezért dolgoztál? Az egy önmagában nagyon szép dolog volt, mert nem önző módon élted az életed. Mi érettünk élted, hogy valami ennivalót, valamit tudjál nekünk adni. De anyám, a legfontosabb dolgot mulasztottad el, hogy nem tudtál szeretni. Nem tudtál szeretni, és én nem tudtalak szeretni téged, mert nem tudtam közel kerülni hozzád. És ez a költő nem tudja feldolgozni az anyja halálát. Hát hogy is lehetne ezt? Kedves hallgatók, mondjuk ki, hogy a szenvedést, a megpróbáltatásokat épp ésszel nem lehet felfogni. Épp értelemmel ezeket nem lehet elhordozni. Főként egy anya halálát. És itt mutatja a Szentírás, hogy csak akkor tudjuk ezt feldolgozni valamiképpen, ha az értelem síkjával együtt a hit síkjára lépünk. Ha a szenvedésünket valakire rátesszük. És a vers egyik legmegdöbbentőbb része, amikor József Attila lelke mélyéből szinte felkiált, hogy nem hallod, mama, szólj rám! Már halott édesanyjához szól. Hívja a visszahívhatatlant. Hívja a már meghalt embert. Milyen döbbenetes vers, és kedves hallgatók, ezt hány és hány ember átéli a történelmünkben? Hány és hány ember átéli, hogy elveszíti az édesanyját, vagy az édesapját, vagy a szüleit úgy, hogy nem is igazán tudott közel kerülni hozzájuk. Nem is igazán tudta megismerni a saját szüleit, azokat, akiktől származott. És az a nagy kérdés, hogy ha bennünket is érnek ilyen megpróbáltatások, akkor ezeket miként tudjuk kezelni? Önmagunkban forgolódunk, önmagunkat sajnáljuk, és megkeseredett emberek leszünk, mint hogy az József Attila esetében volt, vagy az élő Istenre tesszük ezt a fajta megpróbáltatást is. Ezt a verset egy szintén nagyon tragikus sorsú magyar színész fogja előadni, Latinovits Zoltán, akinek élethű tolmácsolásában szinte át tudjuk érezni ennek a költőnek a fájdalmát és a kínját, amit érzett édesanyja elvesztése miatt.
Kései sirató. 36 fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz, anyám. Mint lenge könnyű lány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbálok összeállítani téged, de nem futja már, látom az időből, a tömény tűz eléget. Utoljára szabadszállásra mentem, a hadak vége volt, s ez összekúszálódott Budapesten kenyér nélkül, üresen állt a bolt. A vonattetőn hasaltam keresztben, hoztam krumplit, a zsákban köles volt már, neked én konok csirkét is szereztem, s te már sehol se voltál. Tőlem elvetted, kukacoknak adtad, édes emlőcs magad. Vigasztaltad fiad és birongattad, s lám család, hazug volt kedves szavad. Levesem hűtötted, fújtad, kavartad, mondtad, egyél, nekem nősz nagyra szentem. Most zsíros nyilkot kóstol üres ajkad, félrevezettél engem. Ettelek volna meg, Te vacsorádat hoztad el, kértem én. Miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengesd egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer. Boldoggá tenne most, mert visszavágnék. Haszontalan vagy. Nem lenni igyekszel, s mindent elronsz, te árnyék. Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő, ki csal és hiteget. Suttyomban elhagytad szerelmeidből jajongva szült eleven hitedet. Cigány vagy, amit adtál hízelegve, mind visszaloptad az utolsó órán. A gyereknek kél káromkodni kedve. Nem hallod, mama? Szólj rám! Világosodik lassacskán az elmém. A legenda oda. A gyermek, aki csügg anyja szerelmén, észreveszi, hogy milyen ostoba. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni.
Kedves hallgatók, mielőtt tovább mennénk, hallgassunk meg megint egy verset. Szintén ez is egy József Attila vers lesz. Az anya elvesztése után ez a következő vers pedig arról fog szólni, hogy milyen egy beteljesületlen szerelem. Ez a vers is egy ilyen belső részekig ható csapásról szól, egy olyan szívet, lelket megviselő csapásról, mint a viszonzatlan, beteljesületlen szerelem. Amikor a szeretett személy ott állt a költőnek a környezetében, szinte megérinthette volna, szinte érezte a lehelletét, de a másiknak lelke távol volt tőle. Idegi kimerültsége, ingatag személyisége következtében a költő 30-as években került kapcsolatba pszichológusával, Gyömrői Edittel, aki óriási hatással volt a költőre, de ez egy egyoldalú szerelem volt. Az orvosnő, a pszichológus szeretett volna segíteni József Attilának, de csak mint orvosként, barátként, embertársi szeretetből. Micsoda kint élhetett át ez a költő, hogy az a valaki, aki érzelmileg annyira közel állt hozzá, mégis ellökte magától. Kedves hallgatók, ez még egy erős idegrendszerű embert is általában megszokott viselni, nemhogy egy olyan amúgy is beteg embert, mint amilyen József Attila volt. Egy irodalomtanár mondta egy alkalommal ezzel kapcsolatosan, hogy anya hiányát, szeretet hiányát átvitte kezelőjére, és szerelemre lobbant iránta. A költő nem csak mint orvosát látta ebben a hölgyben, hanem legvégső menedékét, akibe bele tud kapaszkodni lelkével is. És mivel a hölgy nem viszonozta a szerelmét, a költő magára hagyottan, testében, lelkében, fájdalommal viseli ezt a szenvedést. Kedves hallgatók, mi fájhat még egy olyan költőnek, aki szinte már minden sorscsapást elviselt az életben? Ennek a költőnek már csak egy hely létezhetett, mint utolsó esély, ahogy a versben olvassuk, a kívül-belül leselkedő halál elől. Már csak egy dolog létezhetett, egy utolsó menedék, a nőhöz menekülni. Azt mondja, az asszonyhoz úgy menekülsz, hogy óvjon karja, öletérde. És a következő sorok, ahogy majd ezt fogják hallani a versben, már előre vetítik a nem sokára bekövetkező tragédiát. Azt mondja József Attila, ki szeret, s párra nem találhat olyan hontalan, mint amilyen gyámoltalan a szükségét végző vadállat. Azt mondja, az az ember, aki akar szeretni, akiben egy ekkora szeretet éhség van, aki ki akarja mutatni és oda akarja adni a szeretetét, de párra nem találhat, az egy olyan gyámoltalan valaki, mint a szükségét végző vadállat. Mert társ, a másik hiánya nélkül leélt élet, azt mondja a költő, ez egy kín. Ez egy örökkön örökké kín, és a költő árulásként, becsapásként éli meg ennek a hölgynek az elutasítását. És azt mondja a vers, lásd, akadt nő, ki érti a szavakat, és mégis ellökött magától. Ugye a pszichológus nő, tehát mint nő, aki orvosként nézte ezt a költőt, ő tökéletesen értette József Attilának a fájdalmát. Akart rajta segíteni, de mint nő, nem akart ezt az érzést viszonozni, nem akart közel kerülni a költőhöz. és az az ember ebben a hölgyben látta a legutolsó bizalmát, és csalódott benne. Kedves hallgatók, ugye mennyire fontos, hogy az életben bizalommal tudjunk tekinteni egymásra? Legfőképpen a legközelebb álló családtagok, a házastársak. Egy kapcsolatban mi az összetartó pillér, hanem a bizalom. És ez a költő pontosan ezt a bizalmat nem kapta meg. Aztán elindul a vers, szinte óriási kérésként, felkiáltásként végigvonuló fájdalmas eleven képekkel teli sorozattal, szinte üvölt, hogy mondjátok el neki, hogy mennyire fáj, fáj, fáj ez a nélküle való élet, nagyon fáj, mondjátok el, ezzel a fájdalmammal nincs helyem így az élők között. Azt mondja a költő, kisfiúk, ártatlanok, terhes nők, összetört emberek, férfiak egymás megtöppen nő miatt, ne hallgassátok el ezt a fájdalmamat. Mondjátok el mindenkinek, hogy mennyire fáj ez nekem, hogy így eltaszított magától. Azt mondja, lovak, bikák, kiket, hogy húzzatok igát, herélnek, ríjátok, hogy nagyon fáj. Horgot nyelt halak, tátogjátok ezt az eleven sejtékig ható érzést, hogy mennyire fáj, hogy egyedül maradtam, mennyire fáj, hogy nem viszonozta ez a hölgy az én szerelmemet. És kedves hallgatók, ez a titokzatos érzés, ami a szerelmet kiváltja a férfi és a nő találkozása esetén, ha kölcsönös, akkor a test és a lélek legboldogabb harmóniáját váltja ki. Ellenben, ha az egyik fél visszalép, a magára hagyott ember esetében a test és a lélek hajótörését szenvedi el. Hányszor vagyunk mi is így, amikor kimondjuk az élet megpróbáltatásai a bekékült sebek miatt, hányszor mondjuk mi is, hogy nagyon fáj, nagyon fáj, nagyon fáj, emberek segítsetek, mennyire fáj, hányszor megfogalmazódnak bennünk a 88. Zsoltár szavai, hogy az én életem a sírgödör széléig jutott, és olyan lettem, mint az ereje vesztett ember, és élő vagyok, bár már a koporsóban van a helyem, ahol a holtak feküsznek. Mennyire megfogalmazódnak bennünk ezek a döbbenetes gondolatok az élet megpróbáltatásai miatt. Kedves hallgatók, a vers így záródik, amikor a költő megszólítja szeretett asszonyát, hallja, míg él. Azt tagadta meg, amit ér, elvonta puszta kényevéget, kívül-belül menekülő élő elől a legutolsó menedéket. A költő, mint már említettem önöknek, ebben a hölgyben látta a legutolsó menedéket. Ez önmagában csodálatos dolog, amikor ebben az elvetemült, elembertenedett világban valaki az ennyire akarunk ragaszkodni, ennyire szeretünk valakit, és ő benne látjuk a legutolsó menedéket. De kedves hallgatók, mi történik akkor, ha ez a kapcsolat törés szenved? Akkor mi marad? Akkor mi marad? Az a nagy kérdés, hogy mi kiben, vagy miben látjuk ebben az életben az utolsó menedéket, a legutolsó menedéket. A párkapcsolatban? A családban? A vallásban? Az anyagiasságban? A tanulásban, a szórakozásban? Vagy az élő Istenben? Ezt megint csak nekünk kell eldönteni, hogy mi miben látjuk a legutolsó menedéket. Mert az az ember, aki el sem tudja képzelni, hogy életét a belső ember életével élje, és a megpróbáltatásokban a lélek dolgaival táplálkozzék, az az ember nem is él, hanem a külső körülményeknek a játékszere. Azzal az emberrel a körülmények azt csinálnak, amit akarnak, és a körülmények fognak uralkodni rajta. Amikor az ember nem tudja, vagy nem akarja a fájdalmát megosztani. Seneca mondta egy alkalommal, ez a legtragikusabb az emberi életben, és az ember a legszerencsétlenebb, aki a fájdalmát önmagában akarja hordozni, és nincs kire rátennie. Ez az ember a legszerencsétlenebb ember a Földön. És akkor ezek az emberek szokták általában kimondani azt, amit egy másik költő mondott, az életről lemondva, hogy nem hívó jövő fátyola, a földbe kerül, ami a földé, és a halál nem ad vissza soha. Vagy pedig kinyitjuk a lelki szemünket, Nem engedjük, hogy a körülmények uralkodjanak rajtunk, hanem mi uralkodunk a körülményeken, és szaván fogjuk az élő Istent, amit Máté evangélium a 11. fejezetének a 28. és 29. versében mond, hogy tegyétek rám a terheteket. Ne hordozzátok önmagatokban a terheteket. Aki én hozzám jő, annak én nyugalmat adok, és tegye rám azt a terhét, amit önmagában nem tud elhordozni. Tegyétek rám a terheteket, és akkor én nyugalmat fogok adni a ti lelketeknek. És kedves hallgatók, miért legfontosabb dolog, hogy a mai világban nyugalmat kapjon a mi lelkünk? Babits Mihály mondta egy alkalommal, ez a világ megöli a lelket. Ez a világ ennyire jó, hogy megöli a lelkünket. Ezért a legfontosabb dolog, hogy nyugalmat tudjunk találni a mi lelkünknek úgy, hogy azokat a megpróbáltatásokat, azokat a belső részekig ható csapásokat, amelyek élnek bennünket az életben, ne önmagunkban hordozzuk, mint hogy a szegény József Attila tette, hanem lelki szemeinkkel tekintsünk az ég felé. És fogjuk szaván az élő Istent, és akkor nyugalmat fogunk találni a mi lelkünknek. Kérem szépen ezt a versbejátszást is.
Kívül belül leselkedő halál elől, mint lukba megriadt egérke, amíg hevülsz az asszonyhoz, úgy menekülsz, hogy óvjon karja ölet érte. Nem csak a lágy meleg ölcsal, nem csak a vágy, de odataszít a muszáj is. Ezért ölel minden, ami asszonyra lel, míg el nem fehérül a száj is. Kettős teher, s kettős kincs, hogy szeretni kell. Ki szeret, s párra nem találhat, oly hontalan, mint amilyen gyámoltalan a szükségét végző vadállat. Nincsen egyéb menedékünk. A Kés hegyét bár anyádnak szegezte bátor. És lásd, akadt nő, ki érti e szavakat, de mégis ellökött magától. Nincsen helyem így élők közt. Zúg a fejem, gondom s fájdalmam kicifrázva, mint a gyerek kezében a csörgő csereg, a magára hagyottan rázza. Mit kellene tenni érte és ellene? Nem szégyellem, ha kitalálom, hisz kitaszít a világ így is olyat, akit kábít a nap, rettent az álom. A kultúra úgy hull le rólam, mint ruha másról a boldog szerelemben, de az hol áll, hogy nézze, mint dobál halál. S még egyedül kelljen szenvednem. A csecsemő is szenvedi, ha szül a nő. Páros kint enyhíthet alázat, de én nekem pénzt hoz fájdalmas énekem, s hozzám szegődik a gyalázat. Segítsetek! Ti kisfiúk, a szemetek pattanjon meg ott, ő, ahol jár. Ártatlanok, csizmák alatt sikongjatok, és mondjátok neki, nagyon fáj. Ti hű ebek, kerék alá kerüljetek, s ugassátok neki, nagyon fáj. Nők, terhetek, viselők, elvetéljetek, és sírjátok neki, nagyon fáj. Épp emberek, bukjatok, összetörjetek, s motyogjátok neki, nagyon fáj. Ti férfiak, egymást megtépve nő miatt, ne hallgassátok el, nagyon fáj. Lovak, bikák, kiket, hogy húzzatok, igát herélnek, ríjátok. Nagyon fáj. Néma halak, horgot kapjatok jég alatt, és tátogjatok rá. Nagyon fáj. Elevenek, minden, mi kíntól megremeg, égjen, hol laktok, kert, vadon táj. S ágya körül üszkösen, ha elszenderül, vakogjatok velem. Nagyon fáj. Hallja, míg él. Azt tagadta meg, amit ér. elvont a puszta kénye véget. Kívül belül menekülő élő elől a legutolsó menetéket.
Kedves hallgatók, utolsó gondolatmenetként azoknak az embereknek az életében, akik szeretik Istent, akik egy hétköznapi kapcsolatot tartanak fenn az Istennel, vajon lehetnek-e megpróbáltatások és szenvedések? A keresztény embereknek az életében vajon lehetnek-e megpróbáltatások? Isten miért engedi meg ezeknek az embereknek az életében is a bekékült sebeket? Jézus szeretetteljes, tapintatos módon vezeti be a keresztényeknek a szenvedését, Jelenések könyve 2. fejezetének a 10. versében, amikor azt olvassuk, hogy szenvedned kell, ne félj semmit azoktól, amiket szenvedned kell. És elmondja Jézus Krisztus, hogy a szenvedések alól a keresztények sem mentesek. Azt mondja, szenvedned kell. Ha megnézzük az eredeti görög kifejezést, itt a meló ige szerepel, ami magyarra lefordítva annyit jelent, ez egy szükségszerű jövő. Tehát Jézus nem mondja azt a keresztényeknek, hogy nem kell nektek szenvedni, vagy nem lesz szenvedés az életetekben. Azt mondja, hogy szenvedned kell. De ha szenvedsz, nincs okot félni akkor, ha nem vonod ki az életedet az én kezemből. Ha én bennem maradtok, mert lehet, hogy a külső körülményeid megmutatják, hogy egy óriási csapások vannak az életetekben. Belső részekig ható csapások vannak, bekékült sebek vannak az életetekben. De ha én bennem maradtok, és én hozzám jöttök, akkor a külső körülményeitek ellenére én olyan belső békességet tudok adni nektek a szenvedésetek közepette, ami felülmúlja a külső megpróbáltatásaitokat. És ez a legcsodálatosabb ígéret Jézus Krisztus részéről a keresztény embereknek, hogy szenvedned kell. Te is ebben a világban élsz benne. Te is itt vagy benne a bűn világában. Téged is érnek szenvedések, de ha én hozzám jössz, ha nem magad körül forgolodsz, akkor a külső körülményeid ellenére olyan belső békességet adok neked, amit a világ nem tud adni. Azt mondja Pál apostol a római keresztényeknek, mert akik az Istent szeretik, minden javukra van. Itt pedig görögül a pantheszinergia ige szerepel, ami magyarra lefordítva annyit jelent, hogy minden együtt munkálkodik a jóra, azok esetében, akik az Istent szeretik. A rossz dolgok is. A rossz dolgok is együtt munkálkodnak, annak a legfőbb célnak az érdekében, hogy a keresztény emberek az ő fia ábrázatához hasonlóvá váljanak. És ezért az Úr megpróbáltatásokat enged meg a keresztényeknek az életében is azért, mert nevelni kíván bennünket. Egy gondolkodó mondta, az élet próbáin át Isten megjavítja az embereket. Micsoda nagy gondolat, az élet próbáin át Isten megjavítja az embereket, vagyis mint ember oktatja a fiait, mint egy jóságos szülő. Nyilván önök közül sokan szülők, és hogyha megdorgálják a gyermekeiket, akkor nyilván nem azért teszik meg, mert nem szeretik a gyermekeket, hanem pontosan azért, mert szeretik, hogy neveljék őket. És a jóságos Isten pontosan így viselkedik, és így gondolkodik a keresztény emberekkel is, hogy az ő életükben is megengedi ezeket a belső részekig ható csapásokat. De kedves hallgatók, a keresztények mindig készek azokhoz a megpróbáltatásokhoz igazodni, amelyek ott vannak az életükben azért, mert jól tudják, hogy csak azok a dolgok történhetnek meg velük, amit az Isten megenged, se több, se kevesebb, csak annyi. Pál apostol erre pontosan választ ad, amikor azt mondja a korintusi gyülekezethez, hogy nem hagy titeket az Isten feljebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetitek. Csak pontosan annyit, amennyit el tudtok szenvedni. Sokszor nem értjük. A keresztény emberek nem értik a szenvedéseknek a miértjét. Abban a pillanatban nem tudják, hogy miért. Mint ahogy ezt Jób könyvében tudjuk olvasni. Ő sem tudta rögtön, hogy miért vannak az életében ezek a belső részekig ható csapások. De kedves hallgatók, a Krisztus hívőt azt különbözteti meg a nem hívő gondolkodású embertől, hogy a Krisztus hívő nem rázza az ég felé, a kezét az ég felé, és nem üvölt, hogy miért, 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 hanem csendes, értelmes módon kimondja, hogy Uram, te szent és igaz, mit kívánsz ezáltal elérni az én életembe? Uram, te szent és igaz, köszönöm néked, hogy megaláztál, mert így ismertem meg a te rendeléseidet, ahogy a Zsoltáros mondja. Ugye mennyire meg tudjuk különböztetni a két lelki állapotú embert? Aki rázza az öklét az ég fel, és azt kell, hogy miért, 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 és saját magát fogja elpusztítani. Vagy hogyha egy keresztény embert megpróbáltatások érnek, akkor a lelke nyugalmával kimondja, Uram, te szent és igaz, mit kívánsz elérni ezáltal az én életembe? Kedves hallgatók, ezért nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy kihez kell tudni mennünk a megpróbáltatásokhoz. Megpróbáltatásokban. Hogy tudjuk a megpróbáltatásaink terhét letenni magunkról? Mert hogyha megtaláljuk azt a valakit, akkor ezt a terhet le tudjuk tenni magunkra, és nem önmagunkban kell hordozni. És miért ne vessük meg az Istennek a fenyítését? Mit mond Pál apostol, hogy akit szeret az Isten, azt megdorgálja. Akit nem szeret, és aki nem hagyja magát, hogy az Isten megdorgálja, akkor Pál apostol azt mondja, az az ember korcs marad. Az az ember korcs marad. Akit szeret az Isten, megdorgálja. Vagyis nevel bennünket. Az Isten sokszor mondja, hogy én értetek sírok, nem ellenetek. Én értetek sírok, értetek van minden. Ahogy Pál apostol mondja, minden ti érettetek van itt a világon, minden. Én nem ellenetek teszem ezt, hanem értetek. És hogyha nem fenyít bennünket, akkor korcsok leszünk. Kedves hallgatók, valószínű, hogy a jelenben nem látszik örvendetesnek a próba. Ezek a belső részletig ható csapások, de később, ha ezt elviseljük értelemmel, értelmes módon nem fellázadva, akkor később az igazság békességes gyümölcsével fizet mindazoknak, akik hagyják magukat általa gyakoroltatni. És a javunkra fenyít meg, hogy szentségében részesüljünk, a javunkra. Azt mondja Babits Mihály, hogy kifarag bennünket hiába, ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésse, ha nincs kalapácsunk, szüntelen dúló, legmélyebb mélyünkbe belefúró fúró. És a szenvedésre lettünk mi. Azt mondja, ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg! Igen, egy keresztény ember így gondolkodik, hogy hány éles vasnak kell rajtunk még faragni, míg méltók nem leszünk ahhoz, hogy az Úr beállítson bennünket a szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg! Mert önmagunkat nem tudjuk nevelni. Önmagunktól korcsok leszünk. Mert nincs kemény vésőnk, nincs kalapácsunk, hogy a legmélyebb mélyünkbe belefúrjon. Csak a te szent kezed által tudunk megjobbulni. És azt mondja szintén Jelenések könyve, hogy aki álhatatos marad, aki nem veszi ki a kezét az Isten kezéből, annak nem árt majd a második halál. Ugye a Szentírás kétféle halál állapotáról beszél, és az emberek legfőképpen az első halál állapotától félnek, amiben mindegyikünk belekerülhet. De az Úr azt mondja, emberek, ne ettől féljetek, ebből van feltámadás. A második halál állapotából nincs feltámadás. Emberek, ne az első halál állapotától féljetek. Ne féljetek attól, hogyha én megfenyítelek benneteket. Javatokra teszem. És ezt mind javatokra teszem akkor, hogyha engeditek magatokat nevelni. Ha nem engeditek magatokat nevelni. Ha irtóztok attól, hogy megpróbáltatások érjenek benneteket, akkor a második halál állapotába fogtok kerülni, mert nem tudok rajtatok segíteni. Kedves hallgatók, ezért a legfontosabb dolog, hogy mi mindig tudjuk, hogy kinek kell letenni a terhünket. Ki az a valaki, aki elhordozza helyettünk a terheket. És akkor nem kerülünk a második halál állapotába. Engedjék meg, hogy így előadásunk végén egyetlen egy idézetet olvassak fel, ami a következőképpen szól, és ami nekem is mindig nagyon-nagyon sokat segített, és ez az idézet a következőképpen szól. Azt mondja, mi a te életprogramod? Ha megragadjuk ezt az igazságot, és lelkünk legmélyén megkapaszkodunk benne, míg nem életünk nagy meggyőződésévé válik, akkor felismerjük, hogy minden, ami velünk történik, a körülményeink és élményeink összefüggésben van Isten tervével. Isten enged meg mindent, hogy formáljon, alakítson, alkalmassá tegyen szándékának végrehajtására. Próbák és csalódások, sebek, amelyeket ellenségeink és barátaink ejtettek rajtunk, az élet viszontagságai és megpróbáltatásai, a bajok, csapások, szívettépő fájdalmak és veszteségek, mind Isten eszközei, amelyek előkészítenek minket Isten szándékának betöltésére. Öröklött tulajdonságaink, szerzett képességeink mind tőle származnak, és az a rendeltetésük, hogy Isten tervének megvalósítására használjuk fel valamennyit. Nincs okunk tehát lehangoltságra vagy csüggedésre, Istennek gondja van ránk, és mindennek, ami velünk történik, célja és helye van Isten tervében. Hogy megszépül az életben minden, ha hisszük ezt, napjainkat fény ragyogja be, életünk erőtől duzzadó lelkesedéstől fűtött lesz, és értelmet kap. Ez a legfontosabb dolog, akkor értelmet kap az életünk, ha tudjuk, hogy a szenvedéseket miként kell elhordoznunk. Ha magunkévá tesszük ezt a nagyszerű igazságot, és megtanuljuk Isten akaratát teljesíteni, akkor minden embernél boldogabbak leszünk ezen a világon. Kedves hallgatók, én ezt kívánom önöknek tiszta szívből, hogy tudjuk kihez letenni a terhünket, hogy mindig tekintsünk arra valakire, az Istennek ama bárányára, aki elhordozta helyettünk ezeket a terheket. Mert az Isten összetörte az ő egyszülött fiát szenvedésekkel, teli kínokkal, és mindezt mi érettünk tette meg. És az Atya miért engedte meg, hogy az ő egyszülött fia szenvedést szenvedje mi érettünk? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Gondoljunk mindig arra, ha megpróbáltatások érnek bennünket az életbe, ha megaláznak bennünket, hogy őt sokkal előbb megalázták, őt sokkal jobban megalázták, mint minket. És sohasem rázta kezét az ég felé, mert mi érettünk hordozta el ezt a fájdalmat, ezt a kint, ezt a megpróbáltatást, hogy az a büntetés, amely bennünket kellett volna, hogy érjen jogosan a bűn következtében, őt érte, és ő hordozta el helyettünk ezt a fájdalmat. Mindig gondoljunk arra, ez legyen a feloldás a szenvedésekben, a megoldás, hogyha bennünket szenvedések érnek, ő sokkal előbb ezeket elhordozta, és nincs olyan szenvedés, nincs olyan fájdalom, amit ő ne ismerne meg, amit ő ne ismert volna meg, mert mindezt mi érettünk szenvedte el, hogy az életünk egy kiteljesedett boldog élet legyen akkor, ha a szenvedéseinket vele együtt szenvedjük el, és akkor ő a megpróbáltatásokban tudja adni nekünk a lélek nyugalmát, azt a nyugalmat, amely minden értelmet felül fog haladni.
Thank you.